Jó reggelt!
Sziasztok! Mindjárt itt lesz a Sanyi is, jön vissza, csak addig töltsük el hasznosan az időt. Imádkozzunk például, meg de jó, hogy itt vagytok. Tényleg. Igen. Ennyi drága emberrel együtt. Oké, akkor imádkozzunk. Oké, drága Urunk. Meghajtjuk előtted a szívünket, fejünket. Köszönjük, hogy rád terelhetjük a gondolatainkat. Köszönjük, hogy te vonod magadra a figyelmünket. És te vagy az, aki megérdemled igazán a figyelmünket, és akire érdemes figyelni. Te vagy ez a hang, aki mindig bátorít minket. Te vagy az, aki nagyon közel van hozzánk, és mindig velünk vagy. Ezt nem lehet elmondani sok mindenkiről, de te, Uram, te közel vagy. Úgyhogy arra kérünk, hogy áld meg ezt a mai reggelt, leplezd le magad, szólj hozzánk, bátoríts, építs, taníts, ha kell, akkor incs, fedj, hisz tényleg itt a gyermekeid vagyunk, és bánj velünk, mint egy felelős apa, aki érettségre akarja juttatni a gyermekeit, akinek a szíve csücske, azok mi vagyunk, Uram. Köszönjük, hogy egyre szeretsz, köszönjük, hogy mindent megteszel értünk, és megtettél múlt időben, már értünk, és te velünk vagy. Áld meg a Sanyit, köszönjük őt, Uram, köszönöm az életét, köszönjük minden ember az életét, aki itt van, a döntéseiket, a hitüket, annak a megnyilvánulását, amely bátorít minket, és egy bizonyság a világ és a szellemi világ előtt, a láthatatlan világ előtt is, hogy mi hozzád tartozunk. Köszönjük neked, te drága nevedben imádkoztunk. Amen. Jó, akkor egy rövid gondolat. Békesség. Ezen gondolkodtam. Békesség. Békesség és biztonság. És a kettő összefügg. Erre van szükségem. Ez ahol meg tudok nyugodni. Ez az állapot, amelyben fel tudok töltődni. Ez az állapot, ahol ki tudok teljesedni egy olyan értelemben, hogy élvezem, amit csinálok, élvezem az életet, élvezem egy másik embernek a jelenlétét. És nem azon aggódok, hogy görcsölök, hogy vajon miért néz úgy rám, és mit gondol rólam. Nem. És biztonság. Mint a hegymászó, aki ott csüng egy kötélen, tudom én, egy 1500 méteren, és egy falon, és mosolyog. Miért tud mosolyogni? Mert be van csatolva. Tudja, hogy a kötél megtartja, és persze ez nem olyan biztos kötél, mint a mi kötelünk, úgy értem, mint a mindenható. De ha az egy ilyen nyugalmat tud adni egy ilyen helyzetben, akkor mennyivel inkább egy Isten, aki mindenható, mindentudó és szerető Isten. Úgyhogy Balázs mondott egy példát a kollégánk, hogy jár ilyen, hiszem, csontkovásnak hívják, de kiropraktornak nevezik. És van egy ilyen művelet, amikor kilazítja a csigolyát, és így csinál egy ilyen roppantást a fején, és az úgy néz ki, mint amikor ilyen ninja filmben kitörik valakinek a nyakát. De hogy ezt mondta, hogy tehát ez tök olyan, csak az a titka, hogy el kell engedned magad, el kell lazítanod magad, meg kell bíznod abban, aki ezt csinálja, és akkor működik. Akkor nem fogsz meghalni, hanem akkor kilazítja a csigolyád. Nem tudom, hányan vállalkoznátok egy ilyen kiropraktorra. Biztos csináltátok is. Szuper. Vállalkozó szellemű emberek. Vagy szükség volt rá. Nincs más választás. És néha Isten se hagy más választást. Azt mondja, én vagyok a te kiropraktorod, és gyere a kezembe. Nyugodj, lazulj el. Lehet, hogy durván néz ki a dolog. Lehet, hogy olyan helyzetben vagy, amire azt mondod, hogy fú, apám, ez durva. Tudod, lehet egy olyan, akár egy anyagi helyzet, egy betegség, tudod. Durván néz ki. De te ott vagy, egy szerető, egy gondoskodó Isten kezébe, és nem kell félned attól, hogy egy roppantással eltöri a nyakad, és átküld a túlvilágra. Egyébként ez se olyan rossz dolog, sőt, egyébként mi már tudjuk, úgy értem, remélem mindenki, hogy ez nem egy rossz dolog, nem mint a túlvilág, ott Isten vár ránk, ha ismer egy Jézust, de a bizalom és a nyugalom, az, annak ez nagyon, úgy értem, a mindennapi életünkben eznek nagy szerepe van, és az egész az ettől függ, hogy megbízol a Istenben, hogy amit csinál, az tényleg a javadra van. Hogy ő egy szerető apaként bánik veled, és ugye a zsidók levelében, zsidókhoz itt levélben, a 12. fejezetben beszél erről, hogy ő fiúként nevel minket, és nem fattyak vagyunk, akiket hagy, magára hagy, hanem fiúk, fiak, gyermekek, akiknek az élete az fontos számára, és el akarja őket vinni az érettségre. És ugye Efézus 4 is erről beszél, nem tudom, volt-e már szó Efézus 4-ről, de lehet, hogy lesz nem sokára, nem tudom.
Még csak februárban Efézus
levele. Mindegy, nem akarok előre szaladni, de pár évet. Vagy mit mond Efézus 4.14. De ott beszél erről, Efézus 4.14-ben, hogy meg 13-ban mondja el az előzményét, de hogy mindannyian egészen felnőtté fogunk válni. Isten ebben munkálkodik, és Krisztusra fogunk hasonlítani teljesen. És ennek a kiteljesedése a tapasztalatilag is, és minden szinten való kiteljesedés az a mennyben történik meg. De a folyamat az itt elkezdődik, és itt zajlik. És ez a folyamat, amit mi életnek hívunk, a mi szemszögünkből néha rossz, néha jó, néha nehéz, néha könnyű, néha örömteli, néha bánatos, meg szomorú. Ez a folyamat Isten szempontjából egy nevelésnek a része. Egy szerető apának a nevelése. És ugyanúgy, ahogy a gyerek se érti mindig, hogy ezt miért kell, és meg kell neki magyarázni, de még persze sokszor akkor se érti. Tehát mások a nézőpontjaink, mások lehetnek, de ahogy érettebbé válunk, úgy kerülünk összhangba vele, úgy értjük meg, hogy mi az ő célja. És hogy ami történik, az nem rossz, úgy értem, vagy nem jó. Nem ezen a szinten gondolkodunk, hanem egy szerető Istennek a terve velünk, aki tényleg néha durván, látszólag durván csinálja, de mindig szeretettel. És ha ezt most nem így gondolod, akkor remélem meg fogod látni legkésőbb abban a pillanatban, amikor átlépsz az örökké valóságba. De Istennek ez a célja, hogy Efézus 4.14, hogy ne legyünk több olyanok, mint a kisgyermekek, akiket ide-oda hány mindenféle tanításnak a szele, mint a szél és a hullámok, a csónakot a tengeren. Ezt a képet használja itt Pál apostol. És azt mondja, hogy akkor majd nem fog minket befolyásolni, és tévútra vinni az emberek ravassága. És nyilván tudjuk, hogy ugye van még egy szellemi hatalom, egy szuperintelligens szellemi lény, sőt egy hadserege, akik ezzel próbálkoznak, hogy letérítsenek minket erről, hogy kimozdítsanak ebből a nyugalomból, illetve hogy ne engedjék, hogy bemenjünk. De ők itt csak eszközök. Ők úgy gondolják, hogy ők itt a, tudod, a nagy valamik, és persze hatalmasak és erősek, de Isten szemszögéből, és a mi Istennel való kapcsolatunk szemszögéből, ők csak eszközök. Ugye Luthernek a híres mondás, hogy sátán és csak Isten kutyája, hogy láncon van. Nem csinálod bármit. Ezek eszközök. Az életben, ami történik veled, az csúnya szóval eszköze annak, hogy éretté válj, de igazából egy szerető Istennek a szerető gondviselése, hogy ne egy kis gyerek szintjén éld az életet, ne azzal a megértéssel éld, hanem hit által el tud fogadni, hogy Isten téged szeret, a javadra van, és mindennel, amit csinál, a te javadat akarja. És az utolsó gondolatként, hogy ennek a legnagyobb akadálya általában én vagyok, úgy értem az én elképzeléseim, az én koncepcióim, és ezt kéne lecserélni erre. És tudod, így a vallások, azok ezt próbálják megcsináltatni veled, hogy ugye a buddhizmus, fogd meg az egódat, dobd ki az ablakon, és aztán a nagy üresség majd megoldja a problémádat. És a te végcélod az, hogy a nagy ürességbe, a nirvánába menj. Nem megoldás. Nem lehet. A vákumba azonnal be akar szippantani valamit. Úgyhogy kidobsz egy dolgot, az első legközelebbit már szippantja is be. Ilyen az elménk. És ezért mondja Isten ugye a Kolossi 3.2-ben, hogy a te gondolataidat irányítsd az odafelvalókra, irányítsd Istenre, tudod. Hozd döntéseket ebbe, hogy róla, hogy vele gondolkodsz, és akkor nem egy szellemi, nem lesz egy pillanatos szellemi vákum, hanem az ő, ez a legjobb kép, az ő világossága ki fogja szorítani a sötétséget belőled. Ahogy felkapcsolják a villanyt egy sötét szobába, és a sötét így eltűnik, ugyanígy eltűnik belőlünk az aggódás, a félelem, a bizalmatlanság, ahogy Isten belép, ahogy elhiszed, amit mond, hogy elhiszed, hogy szeret, hogy elhiszed, hogy törődik veled, és mindennel, ami történik, a javadat keresi. Oké? Okay? Amen.
Sziasztok! Gyuri, ahogy kezdte, azt mondta, hogy mi volt az első szava? Hányan emlékeztek? Békesség. Békesség. Biztonság. Azt mondta, hogy a békesség az a hely, ahol megnyugodhatok? Ahol megpihenhetek. Hányan vágytok egy olyan helyre, ahol végre egy kicsit megpihenhette. Oké? Okay? De úgy figyeljetek, de úgy igazán. Tehát ahogy hallottam ezeket a szavakat, ilyen, Úristen, igen. Egy kicsit megpihenni. Értem? Megpihenni. Aztán egy nagyon érdekes szót használt a Gyuri út rögtön utána. Hiszen nem is tudtad szerintem, hogy mit mondasz. Hogy, de ez normális, ugye, ezt várjuk, de tényleg. Végre egyszer, tudod, Isten, és figyelj, ezt mondta utána, hogy az a hely, ahol kiteljesedhetek. És a kettő, mintha ellent mondana egymásnak. Értem, az a hely, ahol végre megpihenek, az egyben az a hely, ahol a csúcs teljesítményre vagyok képes. Ezt eddig nem így raktam össze. Tehát eddig, ahol teljesítményről hallottam, ott hallottam egy ostort suhogni. Fussál! És ugrottam, tudod, és teljesíts, oké? Okay? Közben a teljesítmény helye a békesség. Okay. Hányan kételkedtek ebben? Köszönöm az őszinteséget. A fekete listára írt fel a vegyet. Nem, abszolút jogos a kételkedés. Én is kételkedem. Persze, hát ne viccelj. Hát egész életemben az ellenkezőjét tanultam. 180 fokkal a másik irányba fordítanak engem nap mint nap, és azt mondják, hogy teljesítmény, az kapd össze magad, az stressz, az megfeszített, erőfeszített, nem valami ilyesmi? Mindegy. Nem tudom, kinek mi az elképzelése, de amit aztán az életem így bizonyított, az az, hogy ez tévedés. Nem? A csúcs teljesítmény, az a teljesítmény, amely túl van azon, amit egy küszködő, a kimerültség és túlterheltségben próbálkozó ember tud, mert ez is egy teljesítmény, de ez a töredéke annak, amit csúcs teljesítménynek hívunk. A csúcs teljesítmény az a békességben jön. Békességben. Amikor hátradőlsz, amikor nem kell már menekülnöd, amikor nem kell futnod valami után, sem valami elől, és a saját, amikor tisztában vagy önmagaddal, nincs se kisebb rendőrségi komplexusod, se megalomániád, amikor önmagad lehetsz, és a saját lelkednek, szellemednek, kreativitásodnak, bölcsességednek a legjavát adhatod. Hihetetlen. Kérlek, emlékezzetek erre az üzenetre. Amit most Gyuri mondott, ez egy etalon volt, egy mérföldkő. Hallgassátok vissza, memorizáljátok, nem tudom, csináljátok, amit akartok, de az élet egyik titka ez a békesség. Okay? És ezt a békességet ott találod meg, amit Gyuri tanított, amikor érted, hogy Isten uralja az életedet. Nem akarok erről többet, csak... Okay. Aki megment egyetlen embert, egy egész világot ment meg. Okay. Aki megment egyetlen embert, az egy egész világot ment meg. Gondolkoztál már ezen? És ezen a szóróanyagon egy csecsemő van. Okay. El sem hiszed, hogy hány ember életet lehet megmenteni még itt. Okay, még itt. Az örökké valóságnak, egy földi életnek, egy bölcsességnek, egy felnövekedésnek, egy érettéválásnak. Nem is tudod, hogy hányan vannak szülők, várandós anyukák, akiknek az az áldás, hogy egy ember életet hozhatnak a világra, az egyáltalán nem áldás, hanem egy válság, egy tragédia kezdete, és tudunk segíteni, oké? Okay? Tudunk segíteni. És van egy egyesületünk, egy alapítványunk, amely foglalkozik ezzel, válságterhességek kezelésével, oké? Okay? Van más út, mint az abortus, vagy ha megtörtént, akkor van segítség, hogy ne válj, oké? Okay? Tehát, hogy akárhogy is. Ha ez a téma érdekes lehet neked, vagy valakinek, vagy csak egyszerűen úgy érzed, hogy ez valami, amivel érdemes foglalkozni, nem tudom, tudtátok-e, hogy több ember hal meg a világban ma abortusz által, mint nem tudom, talán háborúkban, ha nincs pontos statisztikám, vagy bármi más, tehát hogy hogy? Van egy statisztika benne? Nincs?
Megfogott babák 40%-át abortál.
40%-át, oké, 40%-át.
Tehát, semmi.
Tehát semmi nem öl több embert, mint az abortusz. És persze a mai filozófia, a világ azt mondja, hogy hát az nem gyilkosság, hisz az még nem is egy ember, de ez nem igaz. Oké, tehát a Biblia definíciója arról, hogy az élet mikor kezdődik, az a megfogantatás pillanata. Dávidot ismerte Isten már az anya méhében. A fogantatása pillanatától ismeri őt, az onnantól vagyok én, csak még annyira kicsi, hogy társadalmilag könnyű figyelmen kívül hagyni. De az igazság és az élet szempontjából bizony ez tömeggyilkosság. És nehéz ebben megállni, mert mind a két oldalt ismerem. Tehát emlékszem rá, amikor én is azt gondoltam, hogy hát azok még csak sejtek, és emlékszem arra is, amikor a kislányomat a kezemben tartottam, aki pár órája született, hogy pár perce született, most született, és belegondoltam egy pillanatra, hogy őt akár meg is ölhettük volna. Okay? És persze, amikor már a kezedben fogod, akkor ez egy borzasztó gondolat, de mi a különbség? Hogy értem, hol húzod meg a határt? Ha megölöd, mielőtt kijön, akkor rendben van. De hát mi a különbség? Az előbb még bent volt, most kint van, és ugye, mert volt egy ilyen teológiai vita, vagy nem tudom, hogy honnantól számít embernek a születéstől, a hanyadik hónaptól a terhesség folyamán. Hova tolom a határt? És ez már kezd önkényes lenni. És hogyha ha tolom a születés pillanatáig, akkor már nagyon érzékeny a határ, mert aki ott van egy szülésnél, az tudja, hogy az előbb még bent volt, most kint van, mi a különbség? Hát, hogyha ha meg lehetett volna ölni még bent, miért ne lehetne megölni itt kint? Most merész vagyok. De hogyha eltolunk egy határt, akkor, és azt önkényesen tesszük, akkor hol a garancia arra, hogy azt a határt nem toljuk még tovább? És a társadalom e felé halad. De nem is ez a célja ennek az alapítványnak és ennek a szolgálatnak, hanem az érintettek megsegítése. A gyermekek megmentése, az anyák segítése, minden szempontból. Nincs ítélet, nincs vád, csak felismerése egy drámának, aminek sok szereplője van. Úgyhogy ha akartok e felől tenni, akkor itt van a szóróanyag. Az interneten hallgatók kedvéért van egy weboldalunk, www.válságterhesség.org, www.válságterhesség.org. Nézz utána, és tedd meg a magad részét, ha van részed, ha más nem, értsd meg ezt a gondolatot. Oké. Amikor bejöttem ide, és Gyuri imádkozott, akkor volt egy nagyon fontos felismerésem. És ezt szeretném megosztani veletek. És aztán Efezusiakhoz írt levél. Ki az, aki számít rá, hogy lesz még az Efezusiakhoz írt levél? Most csukta be Péter. Ha nem lett volna egy másik gondolatom, akkor lett volna remény, igaz? De van. És de rövid leszek, figyeljetek. Képzeljetek el egy kibeszélhetetlen világosságot. Okay? A tisztaságot, értéket, fényt, amit egy fény átnemeresztő fólia, papírlap, bármi, egy lap, ami tényleg nem ereszti át a fényt, eltakar, és teljes sötétség van. Ezt el tudod képzelni? Ez a világunk, ebben élünk. A teljes fény, a teljes világosság és a sötétség határán valahol. Okay. Az emberi élet lehetősége ehhez a teljes világossághoz hasonlítható. Isten van oda át, és ti Isten gyermekei vagytok, fiai vagytok, lányai, és mint ilyenek rendkívül értékesek, kimondhatatlanul értékesek. De egy olyan világban élünk, amely nem ismeri Istent, ahol teljes a sötétség, ahol arról, ami a legfontosabb, nem tudunk semmit, vagy szinte semmit. Sötét van. A fény teljes hiánya. Ha Isten a fény, akkor ez a világ sötétben veszteg el. És a következőt láttam, amikor ide bejöttem. Ezen a sötét lapon tűvel lukakat ütöttek. Itt legalább 30-40 lukat. És te vagy az, ahol a fény áttör ebbe a sötét világba. Oké? Okay? Te vagy ennek a világnak a világossága. És ne kérlek, olyan nehéz ezt érteni, hogy a te életednek milyen jelentősége van. Kimondhatatlan jelentősége van. Annak az alázatnak, hogy itt vagy és hallgatsz, annak a nyitottságnak, amivel bírsz, azoknak a döntéseknek, amiket meghozol, a kérdések nyomán kapott válaszok alapján. Ennek a világnak világosságra van szüksége. És nem jön át máshol, csak itt. Ugye te nem itt, hanem emberekben. Benned. És persze másokban, de a te döntéseid azok rád vonatkoznak. Te tudsz olyan döntéseket hozni, hogy világosság legyél. És az vagy. Inkább ezt akartam mondani. Ez az, amit megláttam, hogy hogy egész különleges emberek vagytok. Egészen különlegesek. A világ történelem során csak kevesen voltak, vannak és lesznek olyanok, mint ti. Egészen különleges emberek vagytok. A legfontosabb látszik bennetek, jön át ebbe a sötét világba. És ezt ne becsüld le. Ne engedd, hogy a világ más értékmérőkkel ezt átrajzolja, elvegye tőled. Az örökké valóságban a ti nevetekről fognak emlékezni, nem másokéről, a tiétekről. Az örökké valóság szempontjából, az igazi történelem szempontjából ti vagytok a legfontosabb szereplők. És Isten furcsa, tudom, hogy ő furcsa. Ő a világ szemében hitványokat, kicsiket, ostobákat, nem akarok bókolni, választotta, minket választott, hogy az ő nevét hordozzuk, hogy főszereplővé váljunk. És persze a világ szemében is lehetünk elismertek, és igenis szükség van arra, hogy az ő játékszabályaik szerint, az ő értékmérőik szerint is tudjunk beszélni, is tudjunk befektetni. De ha azt látod a saját életeden, hogy hát ki vagyok én? Én csak én vagyok. Oké? Okay? Csak egy átlagember. Ez nem igaz. Oké? Okay? Egy sötét vászon, egy sötét lap, és csak nálad van luk. Oké? Okay? Hogy tűvel, vagy csavarhúzóval, vagy 5 kilós kalapáccsal, de luk van. És te vagy a világ világossága. Oké? Okay? Efezusiakhoz írt levél. Az utolsó, amit olvastunk, a Pál apostol imája volt. És hallgass meg a felvételeket. 4-5 alkalom volt, azt hiszem, erről az imáról. Ami az egyik legmegrázóbb, legmagasröptűbb gondolatsor a Bibliában, ami ilyen röviden, ilyen tömören ennyi mindent elmond. Oké? Okay. És a 20. vers volt az utolsó. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Oké? Okay. Aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük. Mert az ima egy kérés volt, ugye? A legfontosabbat kérte Pál, értetek? Értünk önmagáért. Tanított nekünk, hogy mit kérjünk. Azt mondta, hogy kérjétek ezeket. És erről szóltak az elmúlt alkalmak, hogy amit itt kér, az a legfontosabb. Ha ez megvan neked, mindened megvan. Ha ez megvan, akkor minden egyéb csak ráadás, de nem fogok visszamenni. De ezt mondja, hogy aki pedig hallja ezt az imát, az mindent megtehet, sokkal bőségesebben annál, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a benne munkálkodó erő szerint, illetve a bennünk munkálkodó erő szerint. Melyik ez az erő? Isten ereje. Ugye egy ember, amikor elfogadja az evangéliumot, ez az első lépés. Hogyan lesz valaki keresztény? Úgyhogy elkezd templomba járni. Nem igaz. Hogyan lesz valaki keresztény? Úgyhogy olvassa a Bibliát. Nem, ez nem igaz. Hogyan lesz valaki keresztény? Úgyhogy hisz Istenben. Nem, ez nem igaz. Nagyon sokan hisznek Istenben, és nem, úgy értem, nem hívők, nem keresztények. Hol a gólvonal? Ezt kérdezik tőle. Tehát megy a meccs, és kinyeri a meccset. Úgy értem, mikor értük el a célt? A cél az evangélium, és az evangélium az egy örömhír. Az örömhír ez, aki hisz Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, annak megbocsájtatnak a bűnei, és örök élete van. Jézus Krisztusban kell hinni, mint a megváltónkban. De mi ez a furcsa gondolat, hogy megváltó, bűnbocsánat, meg mit tudom én? Az, hogy az Istentől való elválasztottság egy jogi probléma. Minden ember bűnös, ebben most nem megyünk bele, de az, és a bűnért nem tud fizetni. vezekelnék én, csak nem bírok. Akkora az adósság, hogy nem bírom kifizetni. Úgyhogy valaki másnak kell kifizetni, valaki olyannak, aki kibírja kifizetni. Kibírja kifizetni a végtelen adósságot, csak egy végtelen Isten tudja kifizetni. És ő kifizette. Jézus Krisztus eljött a földre, élt egy bűntelen életet, és aztán meghalt a te bűneidért, a múlt, a jelen és a jövő bűneiért. Minden bűnért meghalt. Ez az, amit ő megtett a maga szabad akaratából. Viszont mivel neked is szabad akaratod van, neked is van egy részed ennek a szerződésnek, ennek a megmentésnek, ennek a... Hogy hívjuk ezt? Válság, vagy mi ez? Adósságmentesítésnek, vagy nem tudom minek. Tehát az, hogy ez működjön, neked is kell hoznod egy döntést. Milyen döntést kell hoznod? Elfogadom ezt a döntést. Szabad embernek nem lehet úgy ajándékot adni, hogy nem fogadja el. Igaz? Ez igaz? Igaz? El kell fogadnod. Nem olyan bonyolult. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. De ez a te döntésed. Mikor keresztény valaki, amikor elfogadta Jézus Krisztust, mint megoldást az életére, a bűnére, amikor elfogadta azt az ajándékot, hogy a bűnadósságát Isten kifizette helyette. Mi az apróbetűs rész? Nincs apróbetűs rész. Elfogadod vagy nem? Én gondolkozom. Akkor nincs örök életed. Elfogadom, örök életed van. Ilyen egyszerű, ilyen egyszerű. Persze az elfogadásnak igazinak kell lennie, tehát azt ismeritek, amikor a kislányom csinálja ezt mostanában. Ugye mosol fogat? Igen, és elmegy. Úgy értem, tudod, az nem, tehát ez nem az. De az igenis bedugja a fogkefét a szájába, kettőt húz rajta, az már fogmosásnak minősül, már csak minőségi kategóriában térünk el, de mosott fogat, oké? Okay? Legalább egy picit. De csak az, hogy mondom, hogy igen, de nem tettem meg, az nem segít. Mikor teszem meg? A bizalom első pillanatában. Tudok egy székről, sokan tudnak egy székekről, oké? Okay? Sokan hisznek Istenben, de sose bíztak benne, mint a megváltójukban. Oké? Okay? És Jézus Krisztusban kell nyilván, mert ő az... Oké. Okay. Aki kimegy azon az ajtón, annak örök élete van. Kinek lesz örök élete? Forduljatok meg, látjátok azt az ajtót? Nézzétek meg azt az ajtót. Ha? Lát? Ki az, aki nem látja az ajtót? Az, aki nem fordult meg. Lusták vagytok. De az nem az... Ja, tükörben. Az is jó. Oké, rendben. De ez jó, ez egy jó példa volt. Igen, így van. Isten senki se látja közvetlenül, csak a Biblián keresztül az a tükör, tök jó. Tehát láttátok az ajtót. Örök életetek van? Miért nincs örök életetek? Mert itt ültök. Mert kinek van örök élete? Aki átmegy az ajtón. Ki az, aki hisz az ajtóban? Tehát hisz abban, hogy ott van az ajtó. Mindenki hisz. Attól, hogy hiszel az ajtóban, úgy értem, hogy ott van az ajtó, attól örök életed van? Nincs. Mikor van örök életed? Nagyon ügyes vagy. Nagyon jó. Rendben. Úgyhogy, ha tűnődnél rajta, hogy benne vagy-e már ebben a keresztény buliban, vagy nem, akkor ez ezen múlik. Bíztál-e Jézus Krisztusban, mint a személyes megváltódban? Ez olyan, mint hogy ott van egy szék, az Jézus, és használod-e Jézust? Mire lehet Jézust használni? Ráülsz. Ez a szék példa, oké? Tehát mikor használsz egy széket? Amikor ráülsz, amikor bízol benne eléggé ahhoz, hogy a súlyodat rábízd, hogy megpihenhess. Oké? Jézus vissza mennybe. Bíztál-e benne legalább az életed egy pillanatában eléggé ahhoz, hogy egy pillanatra azt mondd, hogy ő fog megmenteni? Ha igen, abban a pillanatban cikk, Isten elkapott, és örök életed van. Utána nem bízol, később. Elszúrta. A bizalom a hit első pillanatában Isten örök életet ad neked. Jó? Ez ennyire egyszerű. Erről szól az evangélium. Úgyhogy, ha örök életed van, akkor ez az ima, amit itt elmondott Pál, amit tanított nekünk, ez a következő lépés, ez a lényeg. Ez a növekedés felé vezető első út, első lépés. És aztán maga a növekedés, ugyanúgy, mint ahogy a megtérés, nem a te munkád, hanem Isten munkája. Azt mondja, hogy a dicsőség nem a tiéd lesz, aki megtértél, milyen nagyszerű ember vagy, megkerested Istent, megtaláltad, nem volt egyszerű, és aztán te nagy lelkűen elfogadtad őt, és utána hogy dicsőségére legyen Istennek, te egy nagyszerű keresztényé válsz, és dicső tetteket hajtasz végre most és örökkön örökké, és Isten az adósod lesz most és örökkön örökké, mert te egy olyan nagyszerű ember vagy. Persze nem lesz egyszerű, ezt látod is előre, hogy egy nagy Istent nagy szabályokkal, nagy törvényekkel cipelni a hátadon nehéz lesz, de te ezt vállalod, ezért lettél keresztény. Nem. Ez nem így néz ki. Vannak vendégek, úgyhogy óvatosan próbálok fogalmazni. Amúgy azt mondtam volna, hogy nyomorult kis béna vagy, aki még ide se találtál volna, ha Isten nem hív el. És ezután nem, hogy Istennek nem fogsz dicsőséget szerezni, hanem ha ő nem segít, nem fogja meg a kezedet, azt is elfelejted, hogy valaha jártál itt. A dolog nem így néz ki, nem neked kell nagyszerűnek lenni, nem neked kell nagyon erősnek lenned. Amikor a kislányom megszületett, ő nem azt mondta, apa, ne aggódj, mostantól veled vagyok. hanem azt mondta, hogy ennyit tudott mondani, és hogyha nem etette a feleségem, ezt abba se hagyta, úgy értem? Nem tudom, értitek-e a különbséget? Ugye, amikor valaki elfogadja Jézus, mint a megváltóját, akkor körülbelül olyan, mint az én kislányom volt, vagy most a kisfiam, a Benji, ugye 4 hetes. Nem, nincs nagyon a hasznomra. Sőt, Isten az erős. Ő az, aki vigyáz rád. Ő az, aki felnevel. És ez egy vigasztaló vers. Mondom még egyszer, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük. Haj, Uram, ugye meg lesz az új autó. Haj, Uram, ugye lesz egy jó állás. Haj, Uram, ugye a feleségem, ugye a kislányom. Annyi mindent kell kérnem. Tudod, itt aggódok egy picit. Adnék néhány tanácsot, hogy hogyan kell csinálni, amit ugye kértem tőled, mert nehogy elszúr. Tudod, mert... És Isten azt mondja, hogy nem. Sokkal bőségesebben meg tudom tenni. Sokkal bőségesebben, mint ahogy te kéred, gondolod, én vagyok Isten, és a benned munkálkodó erő szerint teszem, amely én vagyok, mert amikor elfogadtál, mint megváltódat, akkor én beléd költöztem. Ugye ezt tanítja a Biblia. Isten szent szelleme, Atya, Fiú, Szent Szellem, egy Isten, három személy, oké, ebben most nem megyünk bele. A Szent Szellem beköltözik a te szellemedbe, beléd költözik, amikor azt mondod, hogy elfogadlak Jézus. Okay? Innentől Isten, a mindenható ott van benned, nagyon szeliden aláveti magát a te akaratodnak. De amikor engeded őt mozdulni, amikor hiszel, amikor azt mondod, hogy Uram, segíts, ott van, segítek. Milyen erővel? Hát, kicsit korlátozottak a lehetőségeink. Ugye nagyon sokan kérik most egyszerre, 4,5 watt jut rád. Tudom, nem sok, de a semminél azért több. Nem. A mindenható Isten teljes erejével ott van, hogy a te életedet, mint ahogy én a kisfiamat, aki a feleségemmel óvjuk, őrizzük, ott van egy ház, egy telek, kerítés, kutya védi, kaja van bőven, értitek? Tehát úgy biztonság van. És ez vagy te. Mert ez a te életed. És ki a dicsőség? Hát Istené, ő csinálta. Kié a hála? Kié az öröm? Az a miénk, hogy értem, juhé! Az életünk egy csoda. És a hátralévő 10 percben a folytatás, figyeljetek. Mert ha nem ezzel a fejedben olvasod, ami ezután jön, akkor depressziós leszel tőle. Mert azt fogod gondolni, na ez volt az apróbetűs rész. Eddig mondta a jól hangzó, Isten így szeret, meg úgy szeret. Azt kiderült, hogy össze kell kapnom magam. És igen, de ebben a kontextusban, ez úgy néz ki, mint a kislányomnak azt mondom, légy egészséges! Ugye, nőj föl! Aztán fölnőj nekem. Tehát, úgy értem, apa, össze vagy zavarodva. Persze, hogy felnövök. Ugyetem, ez megy magától. Ugyetem, vigyázol rám, kapok kaját, megfürösztötök, ha kicsit beteg vagyok, akkor gyógyítotok. Ugyetem, jó kaját kapok, anyatej, jó kaját kapok, persze, hogy egészséges vagyok. Ugyetem, ezt apa, össze vagy zavarodva, ezt nem én csinálom, ez az élet velejárója. És amit itt most olvasni fogok, ez annak az életnek a velejárója, amiről az előbb beszéltem. Oké? Figyeljetek! kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Oké, okay. Lassú lesz. Ez Pál apostol mondja. Pál apostol hol van most? Börtönben király. Hogy értem? A pásztor, a pap tanít téged. Honnan tanít a pap? A dutyiból. Hova mentek? Ez a börtönben látogatni. Látogatni? Nem, ott van az istentisztelet. Miért ott van az istentisztelet? Mert a pap bent ül. Ugye nem tudod, ez azért zavarba ejtő. Úgyhogy Pál börtönben van. Onnan írja ezt a levelet. Megjegyzem, köztörvényesként van ott, hanem a hite miatt van börtönben. De az kívülről nem látszik. Tehát, hogy mindegy. Tehát a lényeg az, hogy ő börtönben van. Ha olvastad az Efezusiakhoz írt levelet idáig, akkor tudod, hogy ez az egyik legfelemelőbb, az egyik legámulatosabb, az egyik legmonumentálisabb írás, amit el lehet képzelni. És most add hozzá azt, hogy ezt egy börtönben ülő ember írja. Oké? Okay? Néha panaszkodsz az életedre. Néha azt mondod, hogy nincs remény. Néha azt mondod, hogy ha még egy picit rosszabb lesz, akkor nem tudom, mit csinálok. Hát ha csak nem ülsz te is épp börtönben, akkor lehet, hogy érdemes módosítani az érték ítéleteden és az értékrendeden. Mert ha Pál olyan életet tudott találni Istenben, ahol börtönben meg tudta írni az Efezusiakhoz és a Filippiekhez írt levelet, ha ezzel végeztünk, menjünk a Filippiekhez írt levélhez. Az is börtönlevél, és hihetetlen bátorítás van benne, úgy értem, az élet nagyszerű, az élet gazdag, mondja valaki, aki sitten ül. Úgyhogy hiteles. Ha ez nem valódi, akkor hogy bírja mondani? Ha ezt ő nem éri át valóban, ha tényleg nem találta meg Isten erejét és életét, akkor miből meríti ezt az üzenetet? Úgyhogy kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhívattatok. Éljetek méltóan ehhez. Nem arról van szó, hogy nem azt mondja, hogy érdemeljétek ki, már megkaptátok, a tiétek. Úgy értem, ti vagytok ennek a bánatos történelemnek a legszerencsésebb emberei. Minden a tiétek. Isten az atyátok, a Szent Szellem bennetek van, megáldja az életeteket, örökösei vagytok mindannak a gazdagságnak, ami az eljövendő korok korszakaiban vár ránk. Királyi család vagytok, úgy értem, az örökkévalóság uralkodó osztálya, Isten a király, te meg a fia és a lánya vagy, akkor mi vagy? Hercegnő és herceg, uralkodó osztály. Kérlek, ne élj szégyenben, ne élj szégyenletesen. Nem tudom, én ezt most elmesélem nektek. Láttam egy videót a YouTube-on vagy hol a szözben. Itt már ezt meséltem egyszer, de lehet, hogy elfelejtettétek. Egy szülinapi zsúrnak a videó felvétele. Ugye te ott videó kamerával megy a valamelyik rokon, és videózzák az ajándék átadást. 17 éves lány megkapja a szülinapi ajándékát. És egy parkolóházba mennek be, ott van egy pár barát, és mennek egy vadonatúj Lexus terepjáró felé. Ilyen 16 millió forintos autó vagy mi, vadonatúj. A lány meglátja, és dürohamot kap. Hisztirohamot kap, kiakad, hogy tönkretették az életét, eldrontottátok a születésnapomat, hogy lehettek ilyen figyelmetlenek, egyszerűen tönkrement az életem, elegem van belőletek, hisztizik, toporzékol, és kiderült, hogy ő úgy szerette volna, hogyha a Lexust a másnapi partin adják át a szülei, és nem egy nappal előbb. Ezt értitek? És ki volt 17 éves, és ki volt akadva a végletekig? Oké? Kérlek titeket, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amelyre elhívattatok. Úgy értem, nem egy Lexust kaptok ajándékba, hanem az életet, az örökké valóságot, minden a tiétek. Kérlek, ne hozzatok szégyent arra, ami a tiétek. És persze, ha még kezdő vagy, úgy értem, el se hiszed, hogy ez igaz, akkor az érthető. De ha már érted, hogy mi az, ami a tiéd, akkor értsd meg, hogy azt mondani, hogy van egy csomó dolog, amit nem illik. Hogy értem, nem tudom, érzitek-e? Ami nincs összhangban a valósággal. Panaszkodni, megkeseredni, vádaskodni, Istent megkérdőjelezni, a pletykálkodni. Ez nincs rendben, ez nincs összhangban azzal, aki vagy és amit kaptál. Kérlek, ha a valóság ilyen, ha ennyire gazdag vagy, ha a 17. nyomorult születésnapodra a szüleid egy Lexust vesznek neked, és el tudom képzelni, hogy mi van akkor azon kívül még, akkor kérlek, hogy ne légy bunkó. Kérlek, ne légy hisztis, kérlek, szedd össze magad. De ez nem az a szedd össze magad, hogy aztán ki, hanem mert mindez a tiéd. Élj méltóan ahhoz az elhíváshoz, ami a tiéd. Meríts belőle, élvezd mindent. Mondd azt, hogy jó, el sem hiszem, egy Lexus. Hogy értem, hogy tehettétek ezt? Köszönöm. Itt hogy örömkönnyek és megalázkodás, és hogy nagyon fogok rá vigyázni, és ígérem, hogy az iskolában nagyon jó, és elmegyek nyári munkára, és mindent jól fogok csinálni. Köszönöm. És ez csak egy bánatos autó. Úgy értem, az életet kaptad meg. Remélem, hogy ezt váltja ki belőled. Hálát és odafigyelést és igyekezetet. És igazából, ha érted azt, amit Isten csinál veled, akkor rájössz, hogy az, amit ő tesz veled, a legmotiválóbb, a legfelemelőbb, békesség. Békesség. A hely, ahol megnyugodhatsz, megpihenhetsz, és ahol kiteljesedhetsz. Ha minden rendben van, ha minden ennyire rendben van, akkor az már valamilyen lelki betegségnek, amivel mindannyian bírunk, oké? Mindannyian elmebetegek vagyunk, tehát ez a helyzet. De csak tudj róla, hogy a boldogtalanság, az elégedetlenség, a hálátlanság, a kiégés és egyéb lelki problémák, amikben küszködünk, az már egy lelki betegség, és nem a valóság visszatükrözése. Nem tudom, érted-e? Mert ha azt gondolod, hogy jogosan vagy hisztis és kiakadva és boldogtalan és állandóan depressziós, akkor megértem, mert hogyha egy elcseszett életed van már, bocsánat, akkor értem, hogy depressziós vagy. De ha megmenekültél, ha minden rendben van, ha rendbe hozzák, ha most zajlik a megmentésed, akkor gyógyulj ki a depressziódból. Akkor gyógyulj ki. Vagy legalábbis ne igazold a depresszió, ne igazold azt a szégyenletes hozzáállást, gondolkodásmódot, amiben mindannyian élünk időnként. Oké, ezt értitek? Ez bátorító. Vagy ha nem bátorító, akkor egy picit kijózanító. De amit én néha látok, és ezt Pásztor Mátyás Ferenc mondta, és itt be kell, hogy fejezzem, mert hivatalosak vagyunk egy képzésre. Mindannyian a 21. században úgy élünk, mint a királyok. Oké? A középkorban a világ leggazdagabb emberei, akik a legnagyobb hatalommal éltek, sem éltek úgy, mint most te. Egyetem nekik nem volt meleg folyóvízük, nem mehettek ki a WC-be és húzták le. Oké? Nem ahhoz, hogy meleg, csak egyszerűen meleg legyen, oké? Ahhoz fél napig hordták a fát a kandallóba az emberek, és a kandalló körül volt meleg, és a helyiség másik oldalában pedig köszvényt lehetett kapni a hidegtől. Nem volt kocsijuk, nem volt BKV-juk, nem volt, hogy értem, földönfutó parasztok voltak hozzád képest. Kicsit lehet, hogy szélsőséges vagyok, mert nyilván volt olyan gazdagság is volt. De ez egy különleges kor, amiben élünk. Ez a, a 21. század, ahol az életszínvonal, a civilizáció és minden olyan magas szintre jutott, hogy az átlagember, a köztünk nyomorultnak számító is egy olyan életet él, amilyet az előző korok koraiban csak nagyon-nagyon kevesen. És bár ha egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, és a világ ezt csinálja, akkor meg lehet magyarázni, hogy miért nem, hogy miért vagyok boldogtalan. Meg lehet magyarázni, hogy miért vagyok boldogtalan. De hogyha összehasonlítod magad egy 500 évvel ezelőtti emberrel, akkor befoghatod a szádat. Oké? Okay? És vagy ha összehasonlítod magad Pállal, aki börtönben ül, vagy csak egyszerűen a világ lakosságának, azt hiszem, a kétharmada szegénységben él, az egyharmada pedig éhezik. Tehát három embert egymás mellé állítunk, egy garantáltan szegény, és egy éhezik. Hányan éheztek? Nem szégyen föltenni, időnként előfordul, méregtelenítő kúrák, ez így. Néha kényszer méregtelenítés van, ugye? A pénzügyi helyzetünk biztosítja az egészséges életünket. Nem viccelek, tehát ez így megtörténik. Azért nem ez az átlag itt, ugye? Ha van mit enned, van mit felvenned, légy elégedett vele. És ez nem azt jelenti, hogy ne vágy többre, csak vigyázz, hogy hol húzod meg az elégedettség határát. Oké? Okay? Mert ha elkezded tologatni, akkor hol a garancia rá, hogy nem egy olyan pontra teszed, ahol amikor átadják a 16 milliós Lexust a 17 éves születésnapodra, akkor ki vagy akadva, mert nem a megfelelő körülményekben adták át. Oké? Okay? Vigyázz, hogyan gondolkozol, mert az, ahogyan gondolkozol az életről, megkeserítheti azt. Rendben? És aztán még egy dolog is az, hogy jövő alkalommal fogok erről többet beszélni. Miközben úgy éltek, mint a királyok, van egy olyan teher viszont, amit hordoztok, amit az előző korok emberei nem hordoztak. Ez az intellektuális teher, a szellemi stressz. Azt gondolom, hogy olyan szellemi stressz alatt él, olyan démoni nyomás és a kretén gondolkodásunk miatt lelki, belülről jövő lelki nyomás alatt él a legtöbb ember, amit kezelni kell. Tehát úgy értem, mondtam azt, hogy értem, egy lelki betegség már az, amivel küzdködsz, és az. Tehát úgy értem, nem. Mindannyian elmebetegek vagyunk. Csak ha nem ismered föl, és nem kezdesz el tenni ellene, akkor ez lesz a kifogásod, hogy lelki betegként élsz, és így is haltál meg. Gratulálok. Jó, és itt folytatjuk jövő héten. Atyánk, csak kérünk téged, hogy segíts nekünk méltóan élni ahhoz az elhíváshoz, amivel elhívtál minket. Segíts hálásnak lenni, felismerni azt, amink van, és megelégedni vele. És aztán ez a megelégedettség, ez a békesség, ez a nyugalom lesz a legnagyobb motiváció arra, hogy még többet tegyünk, hogy elérjük mindazt, ami csak elérhető, de elégedetten, és nem méltatlankodva. Elégedetten. Aki nem kész szegénynek lenni, nem kész arra sem, hogy gazdag legyen. És ha valaki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, kérlek, fogadd el most. Nincs miért halogatni. Egy egyszerű döntés. Elfogadlak, Jézus. Adj nekem örök életet. Segíts, amíg élek, és ha meghalok, vigyél a mennybe. Hadd legyek a lányod, hadd legyek a fiad, hadd legyek a testvéred. És ha ezt az imát elmondtad, örök életed van. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Gyuri, neked van még esetleg egy kis időd? Ha van kérdésetek, ha van hozzászólásotok, akkor 5-10 percig Gyuri még itt van, viszont nekem mennem kell.